Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Mai beszélgetőtársam pedig Nényei Pál, irodalomtanár és író. Abból az alkalomból látogattál el Kiskunhalasra, hogy a délután folyamán a diákjainknak egy rendhagyó irodalomórát fogsz tartani. Két remek könyved itt van az asztalon, az Irodalom visszavág első és második kötete, úgy tudom, készül a harmadik is, az lesz aztán az igazán nagy visszavágás. Úgy tudom, hogy Halashoz, ha nem is túl erősen, de azért valami ismerettség vagy barátság hozzáköt téged?
Igen, hát én Pannonhalmára jártam gimnáziumba, és abban az időszakban elég sok kiskunhalasi diák és osztálytársam volt az iskolában. Tehát most is, mikor megérkeztem, az egyik volt osztálytársam várt az állomáson.
Érdekelne az a távolabbi múlt, ahonnan te érkeztél, kicsit a családi körülményeidről, neveltetésedről, hogyha megosztanál valamit a hallgatókkal.
Apai ágról egy ilyen középnemesi családból származom. Ezt azért mondom, mert nekem fontos, hogy annak hagyományaink, tudom, hogy kik az őseim, elég távoli múltra visszatekintően. Anyaegről meg egy polgári család sarja vagyok, és ez egy ilyen izgalmas vegyülék, úgy érzem, a mi családunkban ez a kettős identitás. Amit én a családomtól örököltem, vagy amit megkaptam a családomtól, azt igazából nem harcoltam vele soha. Tehát nem tagadtam meg, nem voltam ilyen lázadó, ezért elég távol állt ez a lázadás. Tehát én ilyen módon, konformista módon nőttem föl, és úgy érzem, hogy az, amit a családomtól kaptam, azt hát ezt viszem tovább. Tehát ilyen módon épül a család az én családom által, és nekem van feleségem, 3 gyerekem, és élünk, érdegélünk Budapesten szépen. Kulturálisan rengeteget kaptam. A mi helyzetünk, főleg itt a Kádár rendszerben, nem volt egyszerű. Tehát sok olyan ősön van, akik miatt elvileg szégyenkeznünk kellett volna. Ebben a helyzetben az ember nagyon érzékeny lesz a kultúrára, meg egyáltalán olyan értékekre, amik kiemelhetik ebből a helyzetből, ami akkoriban volt. Tehát mi ebből nagyon jól jöttünk ki. Tehát én például rengeteg operát hallgattam, meg operát néztem, rengeteget olvastunk, és tényleg nagyon jó, vidám gyerekkorom volt. Is.
Annak ellenére is azt mondod, hogy az egyik könyvedben valahogy úgy fogalmazol, hogy nehéz gyerekkorod volt, mert már korán bizonyos műveket olvastál. Ez egy ilyen szabadon választott önkínzó gyakorlat volt?
Hát ez persze ironikusan mondtam ezt, tehát igen. Tehát, hogy igen, tehát, hogy én egészen kis koromban már olyan műveket olvastam, vagy olyan művekkel kerültem kapcsolatba, amiket elvileg csak felnőtt korban szokás. Tehát mondjuk, most mondok néhány nevet, mondjuk Nikolaj Vasziljevics Gogol munkásságát elég hamar befejeztem az egészet, vagy mondjuk Bulgakov teljes életművét olvastam elég hamar. Tehát ezt módszeresen gyűjtöttem is ezeket a 10 éves koromban már. Ezek, hát igen, ez bizonyos szempontból ez ilyen furcsa helyzet.
Ezeket az olvasmányélményeket valahol mélyen a lelkedben raktározod, vagy jegyzeteltél is belőlük?
Nem vagyok nagy jegyzetelő. Tehát ami hatással van rám, azt nem is veszem észre, hogy beépül az agyamba és a gondolkodásomba. Tehát olyan mondatok jutnak eszembe, meg olyan írói megoldások jutnak néha eszembe, szerzőtársaimtól, most mondom ilyen nagy fellengzősen, amiket nem is tudtam, hogy mikor olvastam, nem volt annyira feltűnő, hogy ez ilyen nagy hatással van rám.
Megtörténik, hogy egy idő után egy hallott, olvasott gondolat az már olyan szinten a tiéd, hogy nem is lényeg az, hogy hol hallottad, ki a szerzője?
Hát igen, ezt én is vallom, Ottlik Géza is ilyeneket ír, hogy az miután az ember elolvasott, hogy miután onnantól kezdve már mindegy, hogy ki írta. Tehát, hogy neki is vannak novelláim, amiket nem ő írt, nekem is vannak ilyen, nem is vannak ilyen olyan kedves műveim, amiket mondjuk hát nem, konkrétan nem én írtam le papírra, vagy nem én gépeltem be, de hát ezek az enyémek már.
Hát kedves hallgatók, ezek az írói élet meg munkásság a rejtett területei, és majd ennél a gondolatnál folytatjuk egy néhány perc múlva, addig hallgassanak zenét.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nényei Pál irodalomtanárral és íróval beszélgetünk. Hogyan születtél te meg, mint író?
Nagyon fiatal koromban én már írónak éreztem magamat. Ez azt jelenti, hogy 6 éves nem voltam, már írónak éreztem magam. Már az első regényem is elkészült ekkor. Írni még nem tanultam meg hivatalosan, tehát én nyomtatott nagybetűkkel írtam az első művemet. Ez egy nagyon kalandos mű, nem biztos, hogy vállalnám most is. De, tehát ezt az íróságot azt én nem úgy választottam. Ez inkább megtalált. engem, vagy ebben együtt születtem, mondhatjuk így. És hát aztán ebben a biztos tudással nőttem, hogy én igazából író vagyok. Ez akkor is tudtam, hogy író vagyok, mikor nem írtam semmit természetesen.
Valaki, akivel előtted pár hónappal ezelőtt ugyanezen helyen beszélgettünk, ő, amikor írónak szólítottam, akkor azt mondta, hogy majd a harmadik könyve után szólítsam írónak. Akkor te ezt másként látod?
Hát én ezt nagyon másként látom, tehát szerintem az író nem attól író, hogy ír. Persze ez furcsa dolog, ez inkább egy világlátás, egyfajta gondolkodásmód az írói. Ilyen szempontból én író vagyok akkor is, hogyha nem vagyok, az remélem legalábbis, hogyha nem írok. Az egyik első ilyen vállalható művem az pont arról szól, hogy van egy író, aki nem ír semmit.
Említetted itt a szünetben, hogy drámákkal kezdted.
Hogy kezdtem, ez inkább azt mondhatjuk, hogy drámaíróként kerültem be először, hát mondjuk, hogy a köztudatba, hát hogy nem kerültem be a köztudatba, mert azért a magyar drámaírók azok nem a legjobban ismert figurák. Én a Nemzeti Színház dráma pályázatára adtam be, ez egy jeligés pályázat volt, amikor kiírta az akkori Nemzeti Színház egy darabomat, amit már 2 éve írtam körülbelül előtte, és ez teljesen meglepő módon, ez mondjuk úgy, hogy megnyert mivel a pályázatot. Végül is nem mutatták be ezt a darabot, de hogy ez egy nekem komoly visszajelzés volt, hogy amit én tudok, arra talán szükség lehet.
Szokták mondani, hogy a téma az utcán hever, a tieid, azok hol találhatóak meg?
Hát az utcán is hever a téma, tehát biztos rengeteg tapasztalatom van, de nekem a konkrét fizikai tapasztalatokon túl, vagy amellett nagyon fontosak sajnos az irodalmi tapasztalatok is. Tehát, hogy amiket mondjuk megint mondom, az író kollégái műveit olvasva magamba szívok, az hasonló fontosságú nekem, mint amikor járok az utcán, vagy beülök egy kávézóba, vagy látok valamit egy villamoson.
Melyik az erőteljesebb, vagy nem lehet így súlyozni?
Szerintem nem lehet súlyozni. Összefolynak ezek az élmények.
Egy inspirációból hogy lesz olyan gondolat, amire azt mondod, hogy ezt viszont szívesen megírod?
Én nem vagyok elég jó tervező. Nem tudom pontosan, hogy mit fogok csinálni. Ez tudom, hogy ilyen furán hangzik, de nem vagyok ősösztönös sem. Tehát inkább arról van szó, hogy ahhoz, hogy megtudjam, hogy mit csinálok, ahhoz el kell kezdenem. És miközben dolgozom valamin, aközben egyre világosabbá válik, hogy ez az anyag, ez pontosan mi, hogy mi lesz belőle. Hát ez nehéz megérzékeny ügy nekem, pont ezért mondjuk beszélni arról, amit éppen csinálok, mert hogyha beszélek róla, akkor már elrontom. Inkább megírom, mint hogy beszéljek róla, és hogyha már megírtam, akkor már beszéljem maga helyett.
Akkor, ha jól értem, ez egy kicsit olyan, mint amikor egy kerámikus föltesz egy darab anyagot a korongra, és nem döntés alapján, hanem így kicsit a maga szórakoztatására formálja?
Inkább azt mondhatom, hogy engem érdekel a világ, kíváncsi vagyok. És az én eszközöm arra, hogy megismerjem a világot, az, hogy dolgozom vele, hogy írok esetleg. Tehát ugye van, aki, nem tudom, mikroszkópban néz, van, aki a csillagokat vizsgálja, van, aki kutat, ilyen módon. Én meg úgy érzem, hogy a kíváncsiságomat az írás folyamatával tudom csillapítani.
És akkor ez még lehet, hogy arra is igaz, hogy minden könyv egy külön világ, azt a világot is írás közben fedezett föl?
Igen, hát ez összefügg egyébként a tanári munkámmal. Tehát, hogy én ugyanúgy nem szoktam készülni az óráimra, mint hogy nem tudom megtervezni a műveimet. Hogyha készülnék az óráimra, akkor valószínűleg nem derül neki, hogy az az óra éppen micsoda, amit tartok, mert én vinnék egy csomagot előre, és akkor a diákjaimat is bezárnám egy ládába, hogy most erről kell beszélni. Ezt kell gondolni. Hogyha ott alakul ki az órán minden, ami igazán fontos, akkor sokkal szabadabbak vagyunk, és az anyagot engedjük egy picit önmagát alakítani. Hát egyet még mondok, azért nekem az egész életem készülés. Tehát én folyamatosan ilyen dolgokkal foglalkozom. Tehát nem az van, hogy én igazából mondjuk legszívesebben csavarokat reszelnék, és azt csinálom legész, hogy aztán mellékesen még beszélek Mikszáth Kálmánról, hanem én egész életemben az irodalmi problémákkal foglalkozom, tehát ilyen módon nem kell még pluszban az órákra készülnöm.
Hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk Nényei Pállal a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nényei Pál irodalomtanárral, íróval beszélgetünk. Bújkál bennem egy kérdés. Irodalomtanár vagy, és írtál 2 olyan nagyon-nagyon formabontó, és hát legalábbis a számomra nagyon-nagyon sok értéket hordozó könyvet, amelyekkel kapcsolatban biztos vagyok, hogy nem véletlenül születtek meg. Valami egyéni látásmódod lehet az irodalom és az irodalomoktatás terén?
Hát nem tudom, hogy egyéni a látásom. Ugye az a baj, hogy én magamban élek, tehát ahogy én az irodalmat olvasom, és amilyen módon értelmezem a műveket, az nekem nagyon ismerős. Itt inkább azt hiszem, hogy az lehet a oka annak, hogy tudok erről beszélni, hogy nekem az irodalom nagyon fontos. Nem gondolom azt, hogy ez akár időhúzás, akár szórakozás, akár hobbi lehet az irodalom. Tehát nekem ez úgy érzem, hogy nem csak nekem, hanem minden ember számára ez egy elképesztő fontos dolog. És talán pont ez a, mondjuk úgy, hogy lendület, amit kaptam, ez ami segít abban, hogy olyan módon írjak vagy beszéljek róla, amit esetleg mások is szívesen olvasnak és hallgatnak.
Különös a könyveidnek a címe, az irodalom visszavág. Milyen tekintetbe vág vissza?
Hát bevallom, nagyon-nagyon nehezen adok címeket. Tehát amikor a cím nincs ott, de már készen van a mű, az a legborzasztóbb pillanat. Tehát hogyha közben nem született meg a címe, akkor már nekem végem van. Hát itt az utolsó pillanatban, hogy most akkor mi legyen a címe, és hát akkor persze ez egy ilyen mókás utalás a Star Wars sorozatra, de hát valóban ez a cím azért jó, mert benne van az a frusztráció, ami mondjuk egy magyar tanárt folyamatosan ér, miközben tanítania kell. Tehát, hogy le kell küzdeni azokat az előítéleteket, amik mondjuk a bölcsészetet, meg egyáltalán a művészetet körülveszik manapság. Hogy vissza kell vágni azaz azoknak, akik azt mondják, hogy ez maximum hobbi, mint a, tehát a fontos dolgokhoz képest ezek nem számítanak.
Milyen tapasztalatod van? Alapjában mennyire fogadják jól, vagy mennyire fogadják rosszul a mai középiskoláskorúak a klasszikus irodalmat?
Azt szoktam mondani, hogy a tanárok felelőssége iszonyatosan nagy mostanában. Tehát, hogyha a tanárt érdekli az a mű, amiről beszél az órán, akkor valószínűleg van benne lendület ahhoz, hogy ezt az érdeklődést legalább részben átadja a diákjainak is. Én nem gondolom azt, hogy a klasszikus művekkel általában baj lenne, vagy a diákokkal baj lenne. Inkább az szokott a baj lenni, hogy a klasszikus mű és a diák nehezen találkozik egymással. De hát hogy is találkozhatna könnyen? Ez egy problémás dolog. Minden kapcsolat igazából nehezen szokott indulni. Nem mindegyik, de ez egy sok kapcsolat nehezen indul, és aztán pedig elképesztő szépségek születhetnek belőle.
A tanárnak nem csak tanítani kellene, hanem egyfajta jó értelembe vett médium szerepe is van, tehát közvetíteni a két világ, a két kor között.
És azt is lehet mondani, hogy ezt is, hát hogy ez ilyen nagyon kegyetlen, amit most mondok, hogy a tanár ideális esetben bele kell tennie saját magát is abban, amiről beszél. Tehát az irodalomról való beszéd az nem száraz szakma. Ezt mindig mondom, nem magolható tények gyűjteménye természetesen, hanem az irodalomműveket emberek írták, mi emberek vagyunk, és épp ezért ember módjára kell viszonyulnunk ezekhez a művekhez. Hogyha médium, akkor nevezük médiumnak. Itt van az, hogy a tanárnak ideális esetben, megint mondom, képesnek kell lenni arra, hogy kiderüljön, miközben beszél egy műről, hogy ő is ember, és hogy valamilyen szinten ő is érintett ebben az ügyben. Ha ez nem történik meg, akkor ne várjuk, hogy a diák rájön, hogy ő is érintett lehet.
Bibliafordításokkal kapcsolatban mondta egyszer valaki, hogy minden fordítás egyben értelmezés is. Tehát akkor erre is igaz.
Pontosan. Tehát, hogy objektivitásra tulajdonképpen törekedhetünk, pont mint a fordító is mondhatja, hogy az én fordításom tökéletes, de akkor is valamilyen szinten belekerül ő, amilyen szót választ, amilyen mondastruktúrát választ a rengeteg lehetőség közül. Ettől nem kell félni, emberek vagyunk. Tehát nem létezik az a megfellebezhetetlen igazság a szövegek világában, amire esetleg vágyunk mondjuk egy, nem tudom, egy atomszerkezettel való foglalkozás közben.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, kedves hallgatóktól. Elbúcsúzunk, további szép napot és jó rádióhallgatást kívánok.
Nényei Pállal tovább beszélget Beke László február 21-én.